A most következő anyagot rögtön egy helyesbítéssel kezdeném, ami nem is az tulajdonképpen, csak egy fontos információ. Ugyanis két sorozatos elkövető is kiérdemelte az évek során a Kaméleon nevet. Terry Peder Rasmussen és Steven Peter Morin. Ebben az epizódban Steven Peter Morinról lesz szó. És amit még előjáróban elmondanék, hogy ez most inkább egy hanganyag lesz, lévén nagyon kevés képet találtam. Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára és értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban. Számos videó, podcast, cikk született már sorozatgyilkosokról. Sorozatgyilkosnak azt nevezzük, aki három, vagy attól több gyilkosságot követett el, egymástól, időben függetlenül. Tehát nem összekeverendő az ámokfutóval, tömeggyilkossal, aki ugyanúgy három, vagy több emberi életet oltott ki, de egy időben, egy helyen. Most, hogy átvettük a fogalmakat, beszéljünk a Kaméleonról, Steven Morinról, akit több mint 30 ember meggyilkolásával gyanúsítanak, de a nevét nagyon kevesen ismerik. Steven Peter Morin 1951. február 19-én született a Rhode Island állambeli Providence-ben. Korán otthagyta az iskolát és igen hamar kapcsolatba került a tiltott tudatmódosító szerekkel, és ezzel együtt, vagy ettől függetlenül, de többször is meggyűlt a baja a törvények betartásával. A bűnözői életbe igen hamar belekóstolt, ugyanis alig volt 15 éves, amikor Floridában letartóztatták, mert ellopott egy autót. Ezért a cselekedetéért kapásból 2 év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki rá. De nem tanult ebből, ugyanis nem sokkal szabadlábra helyezését követően 1972-ben ismét eltulajdonított egy személygépjárművet, ráadásul LSD-t is találtak nála. Ekkor viszont nem ültették le, 5 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 1976-ban San Franciscóba költözött és szerelőként vállalt munkát. Nevét a Kaméleont onnan kapta, hogy folyamatosan változtatta külső megjelenését. Ebben az évben ismét összetűzésbe keveredett a hatóságokkal, és kábítószer birtoklásra utaló nyomokat, pontosabban egy fecskendőt találtak nála, és amiért ellenállt a rendőri intézkedésnek, letartóztatták. Ekkor viszont kiderült, hogy hamis személyazonosságot használt, ami miatt ismételten 1 év próbaidőre ítélték. Az erőszakos bűncselekményeket elkövetőkre, különösen a sorozatgyilkosokra igaz az, hogy általában kisebb bűncselekmények elkövetésével kezdik, akár állatkínzással, jelen esetben a kocsilopással, majd egyre erőszakosabbá válnak, ami egészen a gyilkosságig vezet, sorozatgyilkosok esetében pedig nem is állnak meg egy alkalomnál. Ha nem is igaz ez minden gyilkosra, sorozatgyilkosra, a Kaméleonra, Steven Morinra mindenképpen. Ugyanis szintén 1976-ban, szeptemberben elrabolt egy 14 éves lányt, akit megerőszakolt és megkínzott. Ekkor felkerült az FBI legkeresettebb bűnözői listájára. Morin a nevadai Las Vegasba költözött Robert Island álnéven. Itt ismerkedett meg leendő feleségével, egy Sylvia nevű tanárnővel. Miközben Sylvia családját meglátogatta Connecticutban, Morin a Yale Egyetem könyvtárában töltötte az idejét, hogy gyászjelentésekben hozzá hasonlókorú és megjelenésű férfiak után kutasson. Miután megtalálta a számára legszimpatikusabb személyazonosságot, Robert Genorozóét, megszerezte a születési anyakönyvi kivonatát, azt tervezte, hogy egy későbbi időpontra hamis személyazonosság létrehozásának érdekében megőrzi. Nem sokkal ezután a kaliforniai Pleasantonban letartóztatták, mert egy vita közben fegyvert rántott 2 férfira. Morin egy másik álnevet adott meg az intézkedő rendőröknek, akik ezt be is vették, ugyanis a tárgyalásig $500 óvadék fejében szabadlábra helyezték. Itt megjegyezném, hogy a 70-es évek végéről van szó, amikor még nem voltak olyan kiforrottak a különféle elektronikus bűnügyi adatbázisok. Tehát nem feltétlenül a rendőrök nagy hibájának tudható be ez. Ne feledjük, hogy autólopással kezdte, majd egy fiatal lányt elrabolt, megerőszakolt, majd megkínzott. De egyelőre nem akadtak a nyomára. 1980. januárjában ismét lecsapott, de ezúttal a végsőkig elment. Elrabolta a 19 éves Susan Belloyt, akinek sokáig nem akadtak a nyomára. Hónapokkal később találtak egy azonosítatlan női holttestet, akiről az azonosítás során kiderült, hogy az elrabolt lány volt az. Ezután a kaméleon egy Cheryl Daniels nevű nővel kezdett randevúzni Andrew Island álnéven. A nő holttestét 1980. decemberében találták meg a utahi sivatagban. A kaméleon agyonlőtte június környékén. Maureen ezután Cheryl egyik barátját, Sarah Pizant a munkahelyén egy benzinkúton cserkészte be. Számtalan személyazonossága és álcája miatt Sarahnak fogalma sem volt arról, hogy az a látszólag barátságos férfi, akit Robert Genorózóként ismert, ugyanaz a férfi, akivel a barátnője randevúzott, amikor eltűnt. De Sarah egy idő után sértő üzeneteket kapott, és egyre jobban frusztrált a dolog. Fenyegetve, zaklatva érezte magát. És amikor kiderült, hogy a kezdetben kedvesnek, rendesnek tűnő férfi, Genorózó a zaklató, a rendőrséghez fordult. Sarah azonosította is Genorózót az egyik fotón, aki nem volt más, mint Steven Maureen. Ebben az a legmeghökkentőbb, hogy ugyancsak egy fotóban vélte felfedezni Sarah a támadóját, viszont mindegyik képen Steven Maureen szerepelt, csak épp mindegyiken különböző áruhában. Steven Maureennak számtalan álcája és személyazonossága volt az évek során, néhányat meg is fogok belőlük nevezni. 1980. decemberében Steven elhidegült feleségétől, Sylviától, és ezt el is mondta neki, valamint azt, hogy elhagyja Las Vegast. Azt viszont már nem mondta el neki, hová megy, de a feltételezések szerint Hawaii-ra. De ezután is rendszeresen hívta Sylviát, és afelől érdeklődött, hogy a rendőrség előrébb jutotta a gyilkossági ügyekben. Egyébként nem túl tiszta maga az idővonal, tehát az, hogy bizonyos események hogyan és mikor követték egymást. De az biztos, hogy valamikor Maureen visszatért Amerikába. Louisianában dolgozott gépészként, majd elutazott a New York állambeli Buffalo-ba is, ahol megismerkedett Rita Javierrel. A nő tulajdonában volt egy antikvárium, amelyet Maureen úszolására eladott, és egy furgont vagy lakókocsiszerűséget vásároltak a pénz egy részéből, hogy körbeutazhassák a világot. Az utazást meg is kezdték, és megálltak Denverben, hogy meglátogassák Rita családját. De végül itt ragadtak Denverben, és Maureen festőként dolgozott tovább. Ahogy sejteni lehet, Steven Maureen itt sem várt túl soká, ugyanis 1981 őszén megölte az akkor 23 éves Sheila Valent. A pár hamarosan elhagyta Colorado-t és Texasba indult. Útban úti céljuk felé Maureen ismét támadásba lendült, és ezúttal egy 21 éves fiatal nő, Jana Bruce volt az áldozat, akinek holttestét hónapokkal később találták meg. Rita egyre féltékenyebb lett, látva, hogy Maureen más nőket sem vett meg, ezért végül elhagyta a férfit. Elmondása szerint semmit nem tudott a gyilkosságokról, és ráadásul Rita fia elmondta, hogy még segített is Maureennak a gépjármű hangszigetelésében, és természetesen ő sem tudott semmit arról, hogy épp egy sorozatgyilkosnak segített. Maureen nem sokáig maradt szingli, ugyanis megismerkedett a 32 éves Sarah Clarkkal. Közöttük nyilvánvalóan nagyobb volt az összhang, ugyanis ez a nő tisztában volt azzal, hogy Maureen egy gyilkos. Sőt, nem csak tudott róla, de még segítkezett is neki. 1981. decemberében megpróbálták ellopni az akkor 21 éves Kerry Scott autóját, amikor az rajta kapta őket, és végül a lányt is elrabolták. Akkor Maureen azt állította, hogy nem fogja bántani, de nem mondott igazat. Kerry holttestét egy San Antoniói étterem parkolójában találták meg. A rendőrök ekkor már a pár nyomában voltak, és messziről követték őket. Végül a rendőrök körbevették a szállodát, ahol laktak, és betörtek a szobába, ahol megtalálták az elrabolt 23 éves Pamela Jacksont, akit hetek óta túszként tartottak fogva. Sarah Clarkot elfogták, de Maureennak sikerült olajra lépnie, és a szálloda egyik hátsó ajtaján távozott. De Maureent azt sem riasztotta el, hogy a rendőrök a nyomában vannak. Szinte rögtön el is rabolt egy másik lányt, a 14 éves Maggie Mayfieldet, akit órákon keresztül tartott fogva túszként az autójában. De a lány megtartotta a lélek jelenlétét, és ahelyett, hogy kimutatta volna félelmét, megpróbálta meggyőzni elrablóját, hogy engedje el. Bibliai idézeteket mondott, amelyek hatására csoda történt, és tényleg elengedte a lányt. Maureen ezután azt tervezte, hogy busszal megy Fort Worth-be, ahol egy prédikátorral találkozik. De ez már nem jött neki össze, ugyanis mielőtt még felszállt volna a buszra, a rendőrök elfogták a pályaudvaron. Ezzel ért véget a kaméleon utáni hajsza. Maureent két különálló perben ítélték el, Kerry Scott és Jana Bruce meggyilkolása miatt. Bűnösnek találták Colorado-ban, Sheila Valen meggyilkolásában is. Utah államnak is el kellett volna ítélni a Maureent Cheryl Dennis meggyilkolásáért, de erre nem kerülhetett sor a texasi ítéletek miatt. Amiatt, hogy a San Antonio-i szállodában, ahol Morin élt, számos másik hamis személyazonosságot találtak. Azt feltételezték a hatóságok, hogy több áldozata is volt, viszont elegendő bizonyíték hiányában nem tudták megalapozni a vádemelést. Stephen Morin volt a második ember Texasban ekkor, aki bűnösnek vallotta magát emberölés büntettében, ami meg is döbbentette a bíróságot. Pete Torres, a férfi védőügyvédje azt mondta, hogy idézem, Morin új keletű hite jelentősen közrejátszott abban, hogy bűnösnek vallotta magát és lemondott a fellebbezés jogáról is. Morin börtönbe került, ahol tanulmányokat folytatott, mégpedig teológia szakon. Diplomát is szerzett, a társainak bibliaórákat tartott és keresztényi életet élt. Mondjuk nem vagyok nagy hívő, de azért a tanulmányai során biztos találkozott a 10 parancsolattal. Egyik utolsó látogatója az a prédikátor volt, akit elfogása előtt meg akart látogatni. A teleevangélista meg is keresztelte Stephen Morint, még mielőtt az ítéletét végrehajtották volna. Azért is lepte meg a jogi közösséget és a bíróságot az, hogy Morin bűnösnek vallotta magát emberölésben Texasban, ugyanis ott ilyen tettet halálbüntetéssel jutalmaztak. 1985. márciusában Stephen Morint halálos injekcióval végezték ki a Texas állami Huntsville-i börtönben. Több mint 30 percbe telt, mire találtak egy használható vénát, ami a sok éves intravénes kábítószer fogyasztásnak volt köszönhető. Morin az utolsó szó jogán imádkozott. Idézem. Mennyei atyám, hálát adok ezért az időért, az együtt töltött időért, a közösségedért a világodban, a keresztény családért, amelyet bemutatott nekem. Itt a tanúk nevét mondta. Engedd, hogy Szent Szellemed átjárjon, mert tudom, hogy szereteted rám áradt. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, ahogy én tudom, hogy te megbocsátottál nekem, ahogy én is megbocsátottam nekik. Uram Jézus, rád bízom lelkemet, dicsérlek és hálát adok neked. Senkit nem sértenék meg a vallásában, még egy sorozatgyilkost sem, de azért ezek a szavak finoman szólva is képmutatóak. Stephen Morin szörnyűséges tettei azért elég sok másik sorozatgyilkosival felérnek, mégsem kapott akkora visszhangot, mint mondjuk Richard Ramirez vagy Ted Bundy. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy folyamatosan vándorolt, sohasem maradt túl sokáig egy helyen, így a helyi médiumok figyelme is megoszlott. Az, hogy a hirtelen megtérésének mi lehetett az oka, nem tudom, de talán a 14 éves Marge Mayfield volt rá ilyen hatással. Ugyanis, ahogy mondtam, a lány bibliai idézetekkel gyűzte meg a sorozatgyilkost, hogy engedje őt szabadon. A túlélő Sarah Pizon megírta történetét a Target of a Serial Killer, azaz egy sorozatgyilkos célpontja címmel. A kiadvány ma is elérhető. E könyv verzióban mindössze néhány dollárért az Amazonon. Akit esetleg érdekel, megvásárolhatja és elolvashatja. Természetesen angol nyelven. Borzasztó belegondolni, hogy mennyi szörnyűséget követett el, hány ártatlan életet oltott ki addig, míg végre el nem kapták a kaméleont. Véleményed a szokásos módon várom komment formájában, és ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, hallani, lájkold ezt a videót, oszd meg, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna.